Észak-Magyarországon él a legtöbb veszélyeztetett gyermek. Kerékpárosokat gázoltak el Békésben, elfogták az elkövetőt. Délután keleten is eláll az eső. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelmi ügyét. Bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak semmilyen súlya, jelentősége nincs. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítmény Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember halt meg, 28-an megsebesültek. Odessa megyében 2 teherhajóra és több lakóépületre mértek légicsapást. Zaporizsja megyében és Dnyipróban pedig kohászati, acélcső és vasúti síngyártó üzemet ért találat. Dróntámadás ért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek. A károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. Az iraki miniszterelnök közölte, hogy felmentette a támadásban érintett Iránnal határos tartomány vezetőjét, miután a térségben megerősödtek az Iránt támogató milíciák. Kisiklott este egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en sérültek meg. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, 4 másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csak nem 190-en utaztak. Itthon 2 kerékpárost halálra gázolt egy autós este Békés határában. A sofőr nem hívott segítséget, és megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonosították, és délelőtt elfogták a férfit. A BEOL úgy tudja, hogy 41 éves férfi és egy 68 éves nő vesztette életét. Nyugaton és a középső területeken süt a nap, az Alföldön még elszórtan esik az eső. Délután már keleten is számíthatunk napsütésre. Napközben 16-23, este 11-17 fok várható.
Műsorajánló. A különleges fából készült óriás manó története, ami az erdőben megbújva a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. A dinamikus fiatal lelkipásztor, aki rappel és prédikál. Különböző városrészek, különböző színek és díszítések, az alföldi fazekasság varázslatos gazdagsága. Hódmezővásárhely természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák.
Azt kérte, hogy találkozzunk itt a parkban. Egy cicáról fogunk beszélgetni. Miért kérte ezt? A cicámnak több alapbetegsége van, és azért nem oldható. Nem szeretnénk, hogyha senki kívülről behozna bármilyen betegséget hozzá. Mi nagyon féltjük őt, úgyhogy ezt tartottuk jó döntésnek.
Mióta van önöknél ez a cica?
Május 31-én volt egy éve, hogy örökbe fogadtuk.
Eleve beteg volt ez a cica, amikor örökbe fogadták. Azt mesélte nekem, mikor telefonon beszélgettünk. Mi volt a baja?
FIV pozitív a cica, gyakorlatilag macska éc. Ez egy vírusos megbetegedés. Tudtuk, hogy laphámrákos volt, emiatt az egyik fülét eltávolították, ez azóta kiújult nála.
Zsanett, ahogy magát hallgatom, meg az aggodalmat látom az arcán, én azt gondolom, hogy ön nagyon szereti az állatokat. Nagyon ritka az, hogy valaki egy ennyire beteg állatot fogad magához. Miért fogadta magához?
Eredetileg egy kopasz macskát szerettem volna, és ahogy nézegettem a tenyésztőknek az oldalát, mindig elfogott egy ilyen rossz érzés, hogy annyi állat van beragadva az alapítványoknál, aki úgy fog meghalni, hogy soha nem tudja meg milyen, mikor családja van. Mi szerettünk volna kifejezetten egy olyat kihozni, akit biztos, hogy senki más nem hoz ki. És először ilyen háromlábúakat nézegettünk, vakokat, félszeműeket, 16 éves cicát például, és eredetileg nem is Tysonért mentünk, de Tyson úgy döntött, hogy örökbe fogad minket, mert egyszerűen ránk telepedett dorombolt, és onnantól nem lehetett leszedni rólunk.
Amikor az ember örökbe fogad egy cicát, pláne, hogyha egy beteg cicát, fel kell, hogy mérje, hogy mivel fog ez járni. Önöknél mivel járt ez?
Hát mi azért nem tudtuk előre felmérni, mert nagyon sok betegsége azután jött elő, hogy örökbe fogadtuk. A cukorbetegség az nálunk kezdődött, a vecsőbetegség nálunk kezdődött, az asztma, illetve ugye a laphámrák.
Bele sem merek gondolni, hogy mennyi pénzbe került ez az állatorvosnál.
Ilyen 1,5 millió forint környéke. Az volt a szerencse az egészben igazából, hogy ezt nem egyszerre kellett kiadni, hanem nagyon sok alkalommal apránként.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Ma egy olyan kérdést járunk körbe, amelyet jellemzően mindenki csak magában forgat, amikor meglátja a kisállata kezelése után az állatorvosi számlát. Vajon mi került ezen ennyibe? Legyünk őszinték, nyíltan senki nem kérdez rá erre. A közösségi oldalakon viszont egymást követik a bosszus bejegyzések. Nos hát, mi most önök helyett fogunk kérdezni. Félreértés ne essék, biztosan vannak olyanok, akik indok nélkül is magasabb díjat kérnek el a gazdiktól, de majd látni fogják, hogy az állatorvosok jelentős többsége bizonyára nem ezért kér el olyan sokak számára valóban magas összeget. Bevallom, van egy hátsó szándékom is. Szeretném a bemutatott példákkal rávenni önöket, hogy mielőtt állatot vennének magukhoz, alaposan mérjék fel, mit bír el a pénztárcájuk. Mert a róluk való felelős gondolkodásba bizony beletartoznak adott esetben a sok százezres állatorvosi számlák is. Persze keresni fogjuk a megoldást is. Mielőtt azonban erről szó lesz, megkérdezem még Zsanettet, hogy nekik hogy sikerült kifizetni azt a bizonyos 1,5 milliót.
Van egy párom. Azban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi megtehetjük anyagilag azt, hogy beteg állatot fogadjunk örökbe. Ezt azért szerintem fontos hangsúlyozni, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy mi fér bele neki, és mi nem.
Megkérdezhetem, hogy mivel foglalkoznak?
Én szakács vagyok, ő pedig logisztikus.
Azért ennyi idő alatt kifizetni 1,5 millió forintot, az azért mindenkinek megterhelő.
Természetesen azért nekünk is meg kellett húzni a nadrágszíjat. Ugye volt félretett pénzünk, ahhoz azért hozzá kellett nyúlni. Vissza kellett venni az alapkiadásokból, például nem nyaralunk. Megnézzük, mit veszünk meg a boltba. Nagyon oda kell most már figyelni, hogy mire adunk ki pénzt, és mire nem.
Egy állatorvosuk van, vagy azért nézegették, hogy hol lehetne kevésbé drága ellátáshoz jutni?
Nagyon sok állatorvosunk van, mert specialisták hordjuk Tyson. Van egy alaporvosunk itt Fehérváron, legtöbbször hozzájárunk specialistához, csak abban az esetben, hogyha muszáj.
Hogy fogadta azt, hogy talán a legmagasabb költség az az állatorvosi költség, ehhez képest az etetése, a alom, stb. Ez semmi.
a mai napig vannak olyan állatorvosi számlák, hozzáteszem, nem itt Fehérváron, amire kikerekedik a szemem. Tehát egy nagyon jó példa erre, ugye Tyson cukorbeteg, és amikor legelőször leesett a cukra, nem tudtuk, hogy most kapjon inzulint, ne kapjon inzulint, és addigra mi már két diabetológussal is konzultáltunk. Írtam egy e-mailt az egyikőjüknek, ő erre az e-mailre válaszolt, majd küldött egy 19.000 forintos számlát online konzultációról. Néhány mondat volt, egyébként átjött belőle, hogy tudja, melyik macskáról van szó, hogy ő utána nézett, általános információkat kértem, amit azt gondolom, hogy minden cukorbeteg macskás gazdinak a legelején el kellett volna mondani.
Meddig fog ez menni?
Elméletileg ő nagyon jó életminőséget érhet el. Nem a semmiért küzdünk, és nem a szenvedését hosszabbítjuk. Az fontos elmondani, hogy ő abszolút nem szenved. A vese értékei zseniálisan javulnak. Amint a vércukor értékei rendben lesznek, és a laphámrákját sikerül megoperálni, akkor onnantól kezdve ő egy nagyon jó életminőséget tud elérni.
Látom az arcán, hogy nem adja föl.
Nem, természetesen nem. Azt gondolom, hogy annak idején mi felelősséget vállaltunk érte, és azt akkor is vállaltuk, amikor nehéz és drága, nem csak akkor, amikor könnyű egy állattal.
Van-e ismerőse, akinek hasonló problémái vannak?
Nagyon borzasztó dolgokat hall az ember, tehát hogy ilyen hitelt kell felvenni, az autót eladni egy-egy kezelésért. Volt olyan, hogy a néni mondjuk a macskának a gyógyszerét nem tudta kiváltani, és akkor idegenek váltották ki neki. Hogyha mondjuk az átlag magyar bért nézzük, nagyon-nagyon sokan nem tehetik meg, hogy állatot tartsanak sajnos.
Olyan helyzet, amikor a jó szándék megvan, de a pénz bizony kevés. Egy másik cica történetét is megosztom önökkel. Vele a székesfehérvári Herosz állatotthonban találkoztam. Krebs Gyöngyi, a menhely vezetője mutatta meg.
Gyere, hát jó van.
Annyira édes ez a cica. Mikor hozták be?
Néhány napja hozták be, de ugye ő már volt nálunk, mert egy elkobzásból származó állatról van szó. Amikor örökbe fogadták, akkor a fél tesztje negatív volt. Hát úgy tűnt, hogy minden rendben van vele. Pár hónapig volt a gazdinál, megszerették egyébként, és nem is arról szólt a dolog, hogy gondjuk lenne vele. Csak kiderült, hogy folyamatosan a fogai gyulladásban vannak. Ugye az állatorvosuk, ő egy olyan fajta kezelést mondott, hogy az összes fogát ki kell húzni a cicának, és erre mondta azt a gazdi, hogy ezt sem költségben, sem pedig hát lelkileg ezt nem tudják így vállalni, ezért került vissza a cicus. De látszik, hogy jó helyen volt, mert az első alkalommal azért egyetlen nem így viselkedett velünk. Azóta jártunk specialistánál, és van időpontunk a fogröntgenre, és ott majd a fogász doktornő fogja eldönteni, hogy akkor mi a teendő a cicával.
Az én egyik cicámnak is volt ilyen betegsége, hát kegyetlen. Tényleg állandóan gyulladt volt a szája, és hát nem is tudott enni. Nyers csirkehúst javasolta a fogász annak idején neki, szóval nagyon nehezen tudott kikeveredni ebből a betegségből, végül minden fogát nálunk is ki kellett húzni, csak elmesélem, hogy ismerem, hogy ez egy tényleg nagyon komoly probléma.
Vannak napok, amikor jobban van étvágyában, amikor kevésbé, nyilván közben kapja ugye a gyulladás csökkentőt. Ez az az eset, amikor egy egyszerű diagnózis felállítása különböző műszerek nélkül már nem lehet, szükség van arra, hogy egy röntgen készüljön a fogazatról.
Gyakran előfordul, hogy azért adnak vissza állatot, mert hogy nem tudják az orvosi költségeket kifizetni?
Csak néhány állatnál szokott előfordulni, de az, hogy az utcáról bekerülő állatok azok miért kerültek az utcára, ott azért nagyon sokszor felmerül bennünk az, hogy lehet, hogy egyszerűen azért lopták ki, mert kiderült egy betegség, amit nyilván mi nem is biztos, hogy az elején látunk, hanem nekünk újra végig kell csinálni az összes vizsgálatot, tehát ezért lenne jó az, hogyha a gazdák nem az utcára dobnák az állatot, hanem próbálnának segítséget kérni, mert akkor nekünk nem kell mindent előről kezdeni. Nyilván itt súlyosabb betegségekről van szó, a gyógykezelése egyrészt pénzben is nagyon nagy anyagi terhet tud a gazdára róni, másrészt pedig mondjuk hosszú rehabilitációs idő van, vagy mondjuk macskánknál nagyon gyakran ki szokott derülni ilyen vese, elégtelenséges hasonló problémák, ami meg ugye azt jelenti, hogy az állatnak egész életében gyógyszert kell szednie, speciális eledelre, tápra van szüksége, akkor azért azt gondolom, hogy sokan sajnos ezt az utat választják, hogy kirakják a szűrét az állatnak, ami nyilván nyilván nem megoldás, meg egyébként a törvény szerint ez már ugye bűncselekmény.
Na ezért lenne jó, hogyha lenne a macskákban is csip, így van?
Igen, hát ugye a kutyákban sincs.
Hiába kötelező.
Igen.
Beszéljünk az állatorvosi költségről. Egy menhely számára ez mit jelent?
Hozzánk éves szinten körülbelül olyan 400 kutya és 400 macska kerül be. Folyamatos a cserélődés. Megérkezik, mi rendbe tesszük, oltási tanítás, parazitamentesítés, a viselkedési dolgok helyretétele, nyilván a csip az egy alapvető dolog kutyánál, macskánál is, ami esetünkben kikerül kennelbe, macskaházba, és van, aki két napon belül gazdásodik, két hónap, két év, de a lényeg az a pörgésben van, és ez azért fontos, mert hogyha valakinek otthon van egy állata, akkor ő neki csipet az állat életében egyszer kell betetetni, az ivartanítást az állat életében egyszer kell elvégeztetni, 15-20 évre eloszló költségekről beszélünk, oltani egy évben egyszer kell, féregtanítani mondjuk negyed évente, és naponta jó táplálékot biztosítani, megfelelő helyet, foglalkozást. Most a menhelyen, ha ma ezt megcsináltam az új állatokkal, holnap ugyanúgy előről kell kezdeni. Így jönnek a magas költségek.
Az éves költségvetésük az mekkora, és ebben mekkora részt kap az állatorvosi költség?
Egy éves költségvetés 70 millió forint, annak 30-40%-át elviszi a rezsi, ez már nem jó. További 30-35%-ot elvisz a munkabér és a járulékok, tehát itt a járulékot hangsúlyoznám, mert a munkabér az minimálbér, dolgozónak kevés, érthető módon. A járulék viszont iszonyatosan magas, és ezt kigazdálkodni nem tudja szerintem egy civil szervezet se. És nyilván minél magasabbak ezek a költségek, annál kisebb az állategészségügyi kiadásunknak a lehetősége. Gyakorlatilag akárhogy növeljük a bevételeket, nem tudjuk követni ezeket a kiadás növekedéseket. Állategészségügyi kiadásokra visszatérve szerintem az lenne az optimális, hogyha egy menhely esetében az állategészségügyi kiadás az összkiadásnak 60%-a lenne, mert kell biztosítani egy alapellátást. Tehát az, hogy minden állat, aki beérkezik, ugyanazt a protokollt kapja. A macskák szinte kivétel nélkül betegek, tehát a macskanátha, a fülatka, a bélgyulladás, az mindegyik állatnál szinte jelen van, és a kutyák között is azért sokan vannak, akik ugye nem egészségesen érkeznek, de ugye van a másik rész, akiket SOS-ben fogadunk, nem is gondolkodunk rajta, hogyha balesetes sérült állat érkezik hozzánk. Nagyon sokszor ahhoz, hogy kiderítsem egy betegségnek a hátterét, ahhoz laborvizsgálatok kellene, egy röntgen, egy ultrahang, egy stb., és ezek mind-mind százezrek. Ezért kellene egy stabil működési háttér, hogy az embernek ne kelljen azon gondolkodnia, hogy megengedhetem, hogy ennek az egy kutyának vagy ennek az egy macskának ekkora kiadása legyen, mert mondjuk egy hónapban 1,5 millió forint az állategészségügyi kiadásunk. Ennek a munkadíj része egy töredék. Ez mind a vakcina, a gyógyszer, az összes anyag, amit felhasználunk, és a labor, és a röntgen, és a többi. Ugye dönteni kell, hogy be tudunk vállalni egy 200-300 ezer forintos mondjuk ortopéd műtétet, ami után az állatnak biztosítani kell 2-3 hónapra a nyugalmat, a rehabilitációt, talán a fizioterápiát. És az a baj, hogy ma a menhelyeknek ilyenekről kell szinte napi szinten döntenie. A mi esetünk egy kicsit azért speciális itt Fehérváron, mert nekünk van egy állatorvosi rendelőnk, amit a német támogatóinknak köszönhetünk. 10 éve üzemel ez a rendelő, tehát nekünk ide kijönnek az állatorvosok, két állatorvossal dolgozunk, mindig lehet rájuk számítani. Nekünk nem kell ugye azt megfizetni, hogy az állatorvos saját rendelőt tart fenn. De amikor specialistához kell fordulnunk, ezek az állatorvosok is ott kezdik, hogy menhely, akkor kedvezmény. Sőt, van olyan rendelő, ahol nem csak az adott műtétből adnak kedvezményt, hanem eleve azt mondta a doktor úr, hogy évente 3 nagy ortopéd műtétet ingyen elvégeznek. Idén például a kutyáink voltak, akikre ezt tudtuk fordítani.
Ez a téma Burkert Rudolf kollégámat is érdekelte, ugyanis ő is kutyás. Megbeszéltük, hogy megpróbáljuk kideríteni, mibe kerül egy kis állatpraxis elindítása és fenntartása. Én most autóba ültem és elindulok Budapestre, mert hogy ott van az ország legnagyobb orvosi eszközöket forgalmazó cége. Rudi még odaérek, felkeres egy állatorvosi rendelőt, bekopogtat dr. Varga Józsefhez a Család utcai kis állatrendelőbe, hogy megtudja, mivel is van felszerelve.
Most most a rendelőnek az egyik szobájában vagyunk, és mindenhol gépeket látok, különböző modern gépeket, ami mögöttünk van, én feltételezem, az egy röntgengép, ugye?
Valóban ez egy röntgengép, ez nagy felbontású, úgynevezett flat panel digitális röntgen.
És ami ott vele szemben van, az viszont feltételezem, hogy az új.
Igen, az a rendelőnk egyik büszkesége, egy V7-es Samsung ultrahangos berendezés, egy nagyon fontos diagnosztikai eszköz a rendelőnek ez a berendezés.
Mit lehet vele jól látni?
Főleg lágy részeket, a mellkasban szívet, tüdőt is egy kicsit, a hasüregnek ez a fő gyors diagnosztikája, azért, mert nem kell hozzá elaltatni a kutyust, és ráadásul minden egyes vizsgálatot viszonylag olcsón el lehet végezni, és bárhányszor újra meg újra, mert nem jár például sugárterheléssel. Nagyon-nagyon alapja egy állatorvosi munkának egy jó minőség ultrahangos berendezés.
Hány éve praktizál állatorvosként?
Meg nem merem mondani.
Nagyságrendileg.
Pont 30.
Az alatt a technika fejlődéshez mennyire rohamos?
Exponenciális. Nincs mese, ki kell jelenteni, a mesterséges intelligenciával már a megkapott eredményeket is annyira máshogyan, meg más módon lehet elemezni, de hiába a technika, az első odalépés és a korrekt kikérdezés az alapvető, és a fizikális vizsgálatot soha nem szabad elfelejteni, mert az összes ilyen szupergépnek az eredményét mindig csak kiegészítő vizsgálatnak kell tekinteni, és így is kell felhasználni a munkánk során. Egyébként nagyon fontosnak találom a saját tapasztalatom szerint egy nagyon jól működő azonnali laborvizsgáló berendezést, mert olyan praxist folytatunk, ami elég pörgős és nagyon sok súlyos beteggel találkozunk, és ezeknél szeretem, hogy ha azonnal egy jó minőségű labor eredmény a kezünkben van, és nagyon sok állatmentést tudtunk így végrehajtani, hogy azonnal a kezünkben van egy olyan labor, amiben meg tudunk bízni, és tudunk támaszkodni az eredményeire.
Ezeknek a modern technikai berendezéseknek a beszerzése mennyire bonyolult?
Inkább ezek között a válogatás nagyon izgalmas, ezek nem filléres berendezések, bizony ezek több 10 milliós nagyságrendű berendezések, hogy milyen típusút veszünk, milyen feladatra mit választunk, ezt nagyon meg kell gondolni. Ezeket a gépeket már zsebből nem lehet kifizetni. Itt elég komoly megegyezések, pályázatok, hitelekre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen berendezést betoljon az ember a rendelőbe.
Van-e bármi olyan gyógyszer, kötszer, orvosi eszköz, de most nem gépekre gondolok, ami szintén nagyon megdrágult az elmúlt időszakban?
Minden lényegében. Speciális kötszerekkel dolgozunk, több 10 000 forint, az a kenőcs, ami ezeket a sebeket lápolja, meggyógyítja, táplálja, eteti a nyílt sebet, illetve ezekre nagyon gyakran használunk most már intelligens szuperkötszereket, amik még az emberorvoslásban is prémiumnak számítanak, enélkül sokkal lassabban gyógyulnának, meg vannak bizonyos sebek, amik nem is gyógyulnának be tisztességesen. Ezeknek a használatuk igen, igen drága. Sajnos ezt a gazdiknak sok esetben ki kell fizetni, még bizony van, hogy felírjuk a gazdiknak, mert egyszer nem látják azt, hogy tényleg ennyire drága egy kötés feltétele és egy-egy ilyen kötszernek használata. Föl kell írnunk, hogy bizony lássák azt, mert a patikában megveszik, akkor azt egyből tapasztalják, hogy ez tényleg nem egy filléres termék. Ez egy kiragadott példa, de sorolhatnám, hogy implantátumokat készítenek komputerdomográfiás vizsgálat után, hát ezek mind borzasztó drágák, elszálltak az árak, és bizony most már egyre erőteljesebben a nyugati technológiáknak használata alapigény, meg hogy egy biztonsági narkózist tudjak kialakítani, ahhoz ezt a legmodernebb nyugati technológiát kell begördíteni, és hát hasonlítsuk össze az elkérhető összeget és a fizetéseket. Sajnos ezek mind-mind a gazdikat terhelik, és ha nagyon jót akarunk, akkor már kénytelen vagyunk ezt alapnak tekinteni, mert az állatok megérdemlik a nagyon jót, akkor ez bizony sajnos nagyon drága.
Az orvosok után akkor jöjjenek a gazdák. Kovács Krisztával beszélgettünk, akinek van egy fekete középtermetű szuka kutyája, aki itt alszik a lábánál. Hány éves?
2019 szerepel az oltási könyvében, egyébként senki se tudja már, hogy menhelyi.
Volt-e valami komoly baja akkor az elmúlt 7 évben?
Az örökbefogadásnál az ivartalanítási kötelezettség az ugye már engem terhelt, és amikor haza akartam hozni a műtét után, akkor egy ilyen rossz érzése volt az orvosnak, és ott fogta még egy plusz vizsgálatra, és kiderült, hogy valamit rosszul kötöttek el, vagy félrenéztek. Lényeg a lényeg, hogy akkor még egyszer föl kellett nyitni szegényt, és újra összefoltozni. Belső vérzése volt, ezt az ínyéből lehet látni. Az első kutyám, Pipacs, tulajdonképpen folyamatos belső vérzésben halt meg, így kihaltak a trombociták a szervezetéből valahogy, és akkor ott az volt a feladat, hogy az ínyet kellett nézegetni, mert hogyha a kutyának fehér az ínye, akkor vérzik belül. És hát ez történt Zizonál is, ebből lehetett látni, hogy akkor a műtétet meg kell ismételni.
Az mennyire játszik szerepet az állatorvos választásnál, hogy mondjuk milyen az adott rendelő, ahova viszi?
Lehet, hogy furán fog hangozni. Én oda vittem, ahol az első kutyám meghalt, mert annyira humánus módon ért véget ez a történet, hogy nagyon megszerettem őket.
Tehát akkor inkább emberhez ragaszkodik, mint berendezésekhez?
Hát a berendezéseket nem tudom megítélni, úgyhogy igen.
Van-e olyan, hogy egy állaton egy beavatkozás túl drága?
Nincs.
Zsíros kenyéren kell utána élni, akkor sem?
Egy alkalommal volt az első kutyánál, azt mondták, hogy tudnának csinálni csontvelő biopsziát, hogy akkor kiderüljön, hogy mi történt, de valószínűleg egyrészt nagyon fájdalmas beavatkozás, másrészt a kiskutyám már érdemben nem segítene. És azt tudták, hát nem mondani, mert mindig nagyon odafigyeltek, hogy én döntsek, de azért az úgy kimondatlanul ott volt a levegőben, hogy ennek mások értelme nincs.
Az mennyire fontos, vagy mennyire látta abba bele, hogy az állatorvosi számla az hogy áll össze a végén? Tehát, hogy mennyi ebből a gyógyszer, mennyi ebből az orvos költsége, és a többi, és a többi.
Gépes vizsgálatunk nem volt még. Én ugye ilyen teljesen mezei köröket futok, a éves oltás, manikűr, de minden esetben automatikusan teljesen tételes számlát kapok online. Én tényleg azt gondolom, hogy az állatgyógyászat bizonyos szempontból előrébb tart. Tehát van kutya, szemészet, kutya kardiológia, kutya onkológus, kutya vérbank.
Vérbank? Ezt nem ismerem.
Van kutya vérbank. Amikor a Pipacs olyan rosszul volt, akkor mondták, hogy hát próbáljuk meg a véradást. Amikor azt mondják pénteken az embernek, hogy hát akkor most szerezzek valahonnan donort másnap reggelre. És hát akkor fölmegy az ember az internetre, megtalálja ezeket a csoportokat, beírok teljesen ismeretlenül egy segélykérést, hogy erre és erre lenne szükségem. És másnap reggel 10-kor 2 teljesen vadidegen ember, zsömi kutya Szentendréről, amíg élek, emlékezni fogok rá, és behívtam még egyet, mert tudtam, hogy ha bármi történik, és esetleg felültettek, akkor nem lesz a lehetőségem, hogy még egy kört fussak, és akkor azt kellett mondanom a másik gazdinak, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy bejött, de hát, hogy már túl vagyunk rajta, és ott lapogatták a vállamat, hogy jaj, hát, hogy de biztos rendben lesz, meg hát, hogy ők szorítanak.
Szegedi Dáviddal beszélgetünk, akinek két nagy uszkárja van, az egyik az aranyszínű mazsi, illetve van egy fekete is, ő pedig Samu, bármelyikük átesette valamilyen komoly állatorvosi műtéten vagy beavatkozáson.
Mindkettőknek volt már beavatkozása. Mazsolának a hátán egy kalcifikálódott zsírcsomó volt, amit ki kellett operálni.
Ez mit jelent, hogy kalcifikálódott zsírcsomó?
Egy tűző eltömődött, és elkezdett kálcium lerakódni benne, és szépen egyre nőtt a méret. Nem annyira veszélyes, de egy ilyen pingponglabda méretű duzzanat volt a hátán. Az uszkár sajnos hajlamos is erre. Illetve Samunak pedig a jobb szemén az alsó szemhéj befordult, azt kellett sajnos egy kis metszéssel megfeszíteni, hogy rendesen álljon a szemhéja.
Most már egyik pofián se látom a különbséget, bevallom őszintén.
Akkor... Az alsó szemen, igen. És itt a sarkában látod a műtétnek az a kicsi hegét.
Kellett valamiről lemondani azért, hogy ezeket a műtéteket el tudják végeztetni?
Szerencsénkre nem, mivel a legelejétől kezdve nagyon gondosan próbálunk mindig a kutyáknak az esetleges extra kiadásaira félretenni.
De ha kellett volna, akkor lemondott volna?
Mindenképp a kutya lett volna az első.
Amikor megkapja a végén a számlát, akkor az fontos, hogy ez miből áll össze?
Én szeretem tudni, hogy pontosan miből tevődik össze az a csodaszép szám a végén. De a fizetés szempontjából mindenképp ki van csengetve.
Az, hogy egy orvosi rendelő mennyire felszerelt, mennyire van tele különböző extra műszerekkel, az fontos?
Mindenképp, mert ez az orvos hozzáállását is mutatja, illetve hogy ha egy adott vizsgálatot hirtelen el kell végezni, akkor ne kelljen átmennünk egy messzebb lévő rendelőbe, egy külön állatkórházba, és ne kelljen ott is elmagyarázni a helyzetet, vagy ott is megfizetni esetleg a fűtési költségeket.
Nagyon sokat költ a kutyákra, mert az alapján, amit idáig elmondott, ez tetemesnek tűnik így satszolva.
Hát ezek a műtétek nagyjából 70 és 100.000 forint között vannak minden alkalommal, de mivel ők szinte olyan keveset kérnek és mindent odaadnak, így mindenképp megéri rájuk fordítani ezt az összeget.
Na megérkeztem Pestre. Szia, Rudi!
Szia, Andi!
Hozhattad volna a kutyádat. Egy kutyád van?
Egy kutyám van, aki 8 éves, Menhelyről fogadtuk örökbe. Valóban hozhattam volna, kihagyott zicser helyzet.
Gyakran előfordul, hogy a kutyádat orvoshoz kell vinni?
Hála az égnek, az Uzma egy ilyen jól kezelhető jószág, tehát neki a kötelező oltások, az ivartalanítás, ennyi volt. És egyetlen egyszer volt, amikor szaladt, belelépett egy gödörbe, és akkor itt tartotta a lábát, mintha az kificamodott volna, vagy bármi. Elmentünk, kapott egy injekciót, és mire hazaértünk fél óra autóval, addigra jól volt. Nem kell vele különösebben orvoshoz járni a kötelezőkön kívül.
Akkor szerencséd van.
Mázli, igen. Hát ő egy keverék kutya, tehát rá az állatorvos is azt mondta, hogy a Bernáthegyi kivételével bármi lehet benne, 6 kilós szürke, ilyen bisonszerűségre hasonlít, bár az utca népe az bisonuszkár keveréknek tippeli. Szerencsés tündérkoktél, ahogy szokták mondani.
Na akkor induljunk is, mert várnak már itt bennünket. Jó napot kívánok, Benkő Endre.
Burkertudra.
Hol vagyunk most?
Itt vagyunk az Alphavet ZRT Anitek divíziójának a székhelyén.
Román Ádám üzletág igazgató.
Annak idején a vállalat gyógyszerrel kezdte meg a foglalkozást egy állatkórházzal, és ahogy látják itt most már egészen az állatorvosi eszközökig, azoknak is a csúcs technológiájáig bezárólag különböző állatjóléti eszközökkel vagy agrártechnológiai berendezésekkel is foglalkozik a vállalat.
Megmutatna egyet-kettőt, hogy ez micsoda?
Hogyne?
Hogy tudjuk, hogy mi az, ami mondjuk ma a csúcs technológiát képviseli.
Ez itt például egy rendkívül okos ultrahangberendezés, 4 vizsgáló fejjel szerelt készülék.
Miért kell 4 fej? Hát egyszerre csak az ember egy állatot vizsgál, nem?
Ez egy kitűnő kérdés, azért van szükség erre, mert még a humán orvosok jellemzően valamilyen specializációval rendelkeznek, egy adott szakterületnek az orvosai, addig az állatorvos urológus, bőrgyógyász, sebész különböző szakterületekkel kell foglalkozzon, és a 4 vizsgáló fej is erre hivatott. Van egy hasi vizsgálófej, van egy lineáris vizsgálófej, amivel manapság már szemet, vagy akár különböző ilyen inaknak a visszahúzódását, úgynevezett elasztográfiára használják, vagy rendkívül jó képet biztosít egzotikus állatoknak a hasi vizsgálata során, és van 2 szív vizsgálófej, úgynevezett fészderé vagy szeptor vizsgálófej.
Na akkor most jön a durva kérdés, mennyibe kerül egy ilyen gép?
Az alsó áras készülékek 5 millió forint környékén indulnak, és egészen a csillagos ég a teteje ezeknek a berendezéseknek. Nyilván ugye függ attól, hogy milyen szoftverrel vásárolják az állatorvosok, hány vizsgálófejjel, meg maga a berendezés milyen kategóriába tartozik.
Na jó, akkor tehát, hogyha én egy kezdő állatorvos vagyok, és azt mondom, hogy rendelőt szeretnék nyitni, akkor mondjuk, ha a legalsó hangon mondjuk, akkor 5 millió forintot már elköltöttem ultrahangra, igaz? Mi az, ami még mondjuk gondolkodjunk így az alapfelszerelésbe tartozik, aztán mehetünk tovább is.
Egy rendelőben jellemzően megtalálható röntgenkészülék, azoknak is az ára rendkívül magas. A röntgenkészülékek mellett házi laborberendezések vannak, ez még egy komolyabb kiadás, természetesen az altatógép, lélegeztetőgép, fogászati berendezések, fogászati röntgen, fogászati egység, fogkődepurátor, azok is komolyabb beruházást igényelnek. Itt látható egy endoszkóp. Ezeknek a készülékeknek a karbantartása és a fogyóanyag ellátása is költségigényes. És amit még látni kell, hogy ezeknek az eszközöknek a használata során akár az előbb a röntgent említettük, akár most a fogászati egységet, a cicának, kutyának nem lehet azt mondani, hogy most ne lélegezz, ne mozog, stb. Stb. Főleg egy fogászati beavatkozásnál, hanem ott minden esetben altatás szükséges. És az altatás megelőzi egy vérkép.
Számoljuk össze, hogy tényleg, ha szeretném ezt a rendelőt berendezni, mit kell vennem, meg mennyibe fog az nekem kerülni?
Konkrét számot nem tudok mondani, nyilván a specifikációtól függ, de azt látni kell, hogy a magas bekerülési áruk eszközök mellett az állatorvosi piac az 27%-os áfakulcsal rendelkezik, a bérköltsége is nyilván az állatorvosoknak és az asszisztenseknek jelentős, valamint a helységet biztosítani, illetve fent tartani különböző engedélyek szükségesek hozzá, akár a magának a praxisnak szükséges egy engedély, és onnantól kezdve pedig, hogyha a rendelőben működik adott esetben egy röntgen, akkor annak külön engedélyek, külön infrastruktúra, külön munkavédelmi intézkedések szükségesek, szóval komplex költségszerkezetből áll össze egy állatorvosi rendelőnek a működtetése.
Hallottam ilyet, hogy mondjuk 100 millió, 300 millió is lehet. Ez valós szám?
Igen, ezek ma már nem ritka számok egy állatorvosi rendelőben.
Hát szóval én nem is tudom, hogy hogyan csinálják ezt. Hitelre veszik, amikor elindul egy praxis?
Igen, jellemzően valamilyen hosszabb fizetési konstrukcióban szokták megvásárolni ezeket a berendezéseket.
Ha körbenézek, itt van ott egy katalógus az üvegvitrínben, amire az van ráírva, hogy New Method of Animal Treatment, tehát hogy új módszer az állati gyógyászatban, az mire vonatkozik?
Az a konkrét katalógus egy lézerre vonatkozik.
Lézerre? Mire használunk lézert?
Az állatgyógyászatban számos területen alkalmazzák, például sebgyógyulásnak a serkentésében, heg kezelésben, úgynevezett lágy lézerterápia formájában, vagy vannak konkrét sebészeti lézerek, amik akár egy endoszkóppal együtt alkalmazva széles területen alkalmazzák ezeket a berendezéseket is.
Szerintem most egy robbanásszerű folyamatnak vagyunk a szemtanúi, hogy családtag az állat, nagyon akarom, hogy meggyógyuljon, már van kemoterápia, már van MR. Mennyi idő alatt jutottunk el ide?
Folyamatosan zajlik ez a változás. Hogyha most megint a laborkészülékre gondolok, azt gondolom, hogy a piacnak erre ma már igénye van, hogy akár valamilyen preventív ellátás keretén belül megnézzék az állatnak a vérképét, vagy hogyha most az AI technológiára gondolunk, olyan gyors, hogy követni is nehéz, és mi állattartóként úgy tudunk a legtöbbet tenni, hogyha azokat az intézkedéseket tesszük meg, amit magunknak is megtennénk. Évente el kell menni az állatorvoshoz, a szűréseket preventív jelleggel végig kell csinálni, és ilyenkor tudjuk csökkenteni a hirtelen jövő nagy problémának az eshetőségét.
Ezek a rutinvizsgálatok hozhatnak hosszabb és egészségesebb életet, mint az embereknél?
Hogyne. Másrészt pedig ugye ez egy folyamatos nyomon követés.
Honnan szerzik be ezeket az eszközöket? Lehet válogatni, hogy hol gyártják kevésbé drágán?
Ezek az eszközök gyakorlatilag ugyanazok, mint amik a humán ellátásban működnek. A világ minden területéről gyártanak. Muszáj megemlítenem, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ugyanakkor van magyar gyártmányú termékünk, és pont egy röntgenkészülék. Dunakeszin gyártják ezeket a röntgenkészülékeket, és azt kell mondanom, hogy ez az állatorvosi piacon egy kiemelkedő berendezés, nagyon sok helyen használják.
Maguknak, az orvosoknak mennyire kell tanulni a technológiát, mert hát 25 évvel ezelőtt bementünk, szerintem volt ott néhány fecskendő, papírok, gyógyszerek, és most meg itt ülünk egy bemutatóteremben, ahol gyors számolásra szerintem 15-20 csúcs technológiájú gép körbevesz minket.
Magyarországon ugye egy állatorvosi egyetem működik, világszinten elismert, nagyon magas szintű edukáció zajlik ott, és azt látom, hogy emellett éves szinten járnak különböző képzésekre. Ha megvásárol valaki egy ilyen eszközt, az elképzelhetetlen, hogy ne kapjon hozzá valamilyen oktatást. Mi magunk is szervezünk különböző webináriumokat.
Internetes oktató fórumok a webináriumok.
Így van, de emellett természetesen van lehetőség személyes részvételi egynapos, többnapos, egyhetes kurzusokra is. Különböző szakterületeknek megfelelően ezek is kiváló minőségű tartalmak.
És akkor most jön az, hogy a szekrényt be kell rendezni, amiben a gyógyszerek kerülnek. Mondjuk egy alap felszerelés mennyibe fog kerülni?
A hatóanyagok azok ugyanazok, mint amik a humán ellátásban működnek. Nagyságrendileg abba az árkategóriába tartoznak, mint a humán gyógyszerek, vénykötelesség nélkül. Kell valamekkora készlettel rendelkezni az adott állatorvosnak ahhoz, hogy ki tudja szolgálni a pácienseket, és ez eléri a milliós nagyságrendet.
Már tehát tudunk, hogy egy állatorvosi rendelő felszerelése, fenntartása bizony hosszú időre eladósíthatja kedvenceink gyógyítóit. Nyilván ez nem vigasztalja azokat a gazdikat, akik maguk is eladósodhatnak adott esetben a magas számlák miatt, de talán magyarázatul szolgálhat. Az utam ezután dr. Halász Tímeához, a Magyar Állatorvosi Kamara főtitkárához vezetett. Arra voltam ugyanis kíváncsi, hogy hozzájuk érkezik-e jelzés emiatt a gazdáktól, és ha igen, pontosan mire panaszkodnak.
Cérnácska, gyere ide!
Itt az állatorvosi kamaránál egy kutyuska fogadott engem, akit úgy hívnak, hogy Cérna, és akkor már bújik is ide, nagyon kedves, aranyos.
Cérna 14 éve van velem, és ő egy mentett kutya, utcáról mentett, és csontsovány volt, gyakorlatilag az összes bordája látszott, úgyhogy egy barátnőmnek ez volt az első szava, amikor meglátta, hogy kis Cérna kutya, így kapta a nevét.
Egészen elképedtem, amikor most mondta, hogy 14 éves ez a kutya. Mondjuk 7 éves meggondoltam. Hogy tudott ez a kutya ilyen jól megmaradni fizikai állapotában?
Ugye a mai tartási körülmények között azért a házi kedvenceink kora már megnőtt, ezzel együtt viszont azért Cérnánál már elég korán jelentkeztek az artrózis, az ízületi gyulladás tünetei, úgyhogy inkább emiatt mondható az, hogy tényleg csoda, hogy ilyen jó állapotban van. Úgyhogy folyamatos gyógyszeres terápiával, fizioterápiával és alternatív módszerekkel dolgozunk azon, hogy őt ilyen kondícióban tartsuk.
Akkor egészen biztosan érti azoknak a gazdáknak a panaszait, akik azt mondják, hogy szeretnének segíteni az állatukon, de mondjuk nem tudják már megfizetni. Érkeznek panaszok a gazdiktól, hogy egy állatorvos túl sokat kért?
Érkeznek egyre gyakrabban ilyen panaszok. Szakmai hibákat is feltételeznek, vagy az van, hogy úgy érzik, hogy indokolatlan beavatkozásokat, vizsgálatokat végeztek el, vagy pedig azt érzik, hogy nem tettek meg mindent, amit lehetett volna az állatukért.
Hogyha beérkezik panasz ide, hogy valaki kifogásolja az állatorvosi díjat, mit tudnak önök tenni ezzel a panasszal?
Piacgazdasági helyzetben nincs is joga senkinek ezt befolyásolni. Tájékoztatást szoktunk nyújtani jogi háttérrel ellátva, de őszintén szólva a Magyar Állatorvosi Kamarában biztos, hogy nem tud segítséget nyújtani, de saját szememmel én úgy látom, hogy ebben senki nem tud. Tényleg csak az együttérzésünket tudjuk kifejezni ilyenkor.
Magyarán bármekkora összeget az állatorvos elkér, abban nincsen senkinek beleszólása.
Ebben nincsen, abban viszont kötelessége van az állatorvosnak, hogy előre tájékoztassa a várható költségekről az állattulajdonost, ezt azért nem győzzük hangsúlyozni. Ez viszont etikai vétség, ha ezt elmulasztja, ennek kapcsán szankció volt is már.
Amikor ön elkezdte az állatorvosi praxisát, felkészítette valaki arra, hogy egy ilyen praxisnak az elindítása mennyibe fog kerülni?
Egy állatorvos pályája azért nagyon sokféleképpen indulhat, és sokkal gyakoribb azért, hogy nem saját praxissal, hanem alkalmazottként indulnak, így történt ez velem is, hiszen még ha tudtam volna is arról, hogy milyen költségekkel jár, akkor sem tudtam volna megengedni ezt magamnak. A diákhitel ugye azért azt ne felejtsük el, ezekre nem elég, az a tanulmányokat fedezi, és az emellett sem menjünk el, mert itt indul az egész, hogy mennyibe kerül ugye egy 5,5 éves egyetemnek az elvégzése. Egyedül nekivágni egy praxis nyitásnak úgy, hogy a mai elvárásoknak megfelelő felszereltséggel rendelkezzen valaki, őrületes költségekkel jár.
Sokszor a közösségi oldalakon felmerül az a vágy vagy kérés, hogy legalább bizonyos beavatkozások hatósági árasak legyenek, így szokták ezt fogalmazni. Mondja meg mondjuk a kamara, hogy egy ivartalanításért ennyit lehet kérni, és ez mindenhol egyforma legyen. Jogilag mi ezzel a baj?
Eleve a versenytilalmi törvény ezt tiltja, de egy kollega mondott erre nagyon jó példát, egy akármilyen beavatkozást akarunk, egy szépészetit is, abban is hatalmas különbségek vannak. Hiába mondjuk azt mondjuk egy kozmetikusnál, hogy ez egy arckezelés, az lehet 10.000 forint és lehet 150.000 forint is. Az ivartalanítás az lehet egy alapbeavatkozás, nem biztos, hogy meg tudja finanszírozni akár az állatvédő szervezet, akár más, hogy ugyanolyan körülmények között történjen a beavatkozás, mint amikor egy családi kedvencre tényleg a legnagyobb odafigyeléssel, akár ugye az előzetes vizsgálatokkal együtt kell kifizetni a beavatkozás díját.
Az egyik oldalon van az a gazda, aki mindent szeretne megtenni, és akár hitelt vesz fel. A másik oldalon meg hát sokan vannak még olyanok, akik azt mondják, hogy na hát, ha költeni kell rá, akkor inkább nem is kell, vagy hagyja, majd csak meggyógyul magától. Nagyon nehéz lehet tolerálni az ilyesfajta szélsőségeket.
Ez így van. Hát ugye ez egy másik téma felé sodor bennünket, az, hogy milyen pszichés nyomás alatt vannak a segítő szakmában dolgozók. Itt életekről döntenek, akárki akármit mond, az állatorvos szereti az állatokat, és ez az elsődleges célja, hogy őket gyógyítsa, és amikor anyagi okokból van ebben akadályozva, akkor nagyon nehéz helyzetben van. Az nem várható el, hogy ezt ő finanszírozza. Én magam azt vallom, hogy hogy inkább a protokollból kell időnként engedni, hogyha azt látjuk, hogy valóban anyagilag egyszerűen nem kivitelezhető a tulajdonos részéről, a szándék megvan, de a lehetőségek hiányoznak, akkor bizony meg kell keresni a még minimálisan elfogadható terápiás megoldást. Én több mint 20 éve kezdtem a szakmát egy vidéki praxisban, és ahhoz képest, utána volt egy nagyobb kihagyás, mert más területen dolgoztam, ahhoz képest, ahogy visszatértem, nagyon örömmel láttam, hogy mennyit változott ez a hozzáállás, tehát nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom, a folyamatos oktatás nem marad nyom nélkül. Én nem budapesti praxisban dolgozom vidéken, de sokkal inkább olyan betegkörünk van, aki igényli az alapos és jó ellátás, sem mint aki azt nézi, hogy hogyan lehet olcsón megúszni.
Beszéltünk a pszichés nyomásról. Van egy nagyon elgondolkodtató és nagyon drasztikus kutatási eredmény, ami arról szól, hogy az állatorvosi pálya a leginkább arra felé tolja a benne dolgozókat, hogy kiégjenek, vagy nehogy Isten még öngyilkossági hajlam is kialakul. Ez egy hazai kutatási eredmény, az állatorvosoknak 80%-a érintett lehet a kiégésben, és hát bizony egy 30%-nyi pedig legalább már egyszer megfogalmazta magának, hogy ő ezt feladja, és hát szélsőséges módon is akár. Azért ez nagyon megdöbbentő.
Ez nem csak a magyar statisztika, gyakorlatilag világviszonylatban, európai szinten is az öngyilkossági statisztikákat vezetik szakmában sajnos az állatorvosok. És ez az utóbbi évtizedekben egyre rosszabb, ezt látjuk nem csak a mi szakmánkban, hanem egyszerűen a társadalomnak az egyre egészségtelenebb működéséből, hogy hozzá nem értő módon mégis követelőzve várják el a segítséget az állattulajdonosok. A nap 24 órájában, ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, meg ugye ez a mondat hányszor hangzik el, hogy erre esküdött föl és kötelessége gyógyítani, miközben az, hogy az ellenértékét mondjuk adott esetben azt gondolják, hogy nem tisztességes elkérnünk, az egy nonsens. Ez az egyik nyomás nyilván. A másik az az emocionális teher, tehát azért ugye abban a privilegizált helyzetben vannak az állatorvosok Magyarországon, hogy ők életekről ténylegesen dönthetnek, ugye az eutanáziáról beszélünk, azért ezek is nehéz helyzetek.
Egy nagyon fontos kérdéshez érkeztünk el. Nyugat-Európában azért vannak olyan országok, ahol már nem kérdés az, hogyha valakinek nincs annyi pénze, hogy felelősen el tudna látni egy állatot, akkor nem adnak neki állatot a menhelyek. Magyarországon is elindult már, hogy a menhelyek bizonyos feltételekhez kötik, hogy kinek adnak. Én nem mondom, hogy mindenhol, mert hát nagyon eltérő, hogy mi van az országban ilyen téren. Ön hogy látja, hogy egyáltalán fel lehet ezt a mai társadalomban tenni, ezt a kérdést?
Nekem a fő érdeklődési köröm a szakmámhoz kapcsolódóan és az állatvédelem, úgyhogy azért ezzel én tényleg évtizedek óta foglalkozom. Őszintén a legnagyobb problémák ott vannak, ahol nem egy állatot vállalnak, hanem többet. Ez többszörözi a költségeket. Én azt gondolom, hogy egy-egy állatról egy átlagos egzisztenciával lehet gondoskodni, és egy vészhelyzetben is talál az ember megoldást. A legnagyobb gondok ott vannak, amikor ugyan teljesen sokszor jó szándékból mondjuk értem ezt a macska kolóniák befogadására, akár 10-15 macskát is tartanak, és bizony-bizony ott is hatalmas költségek tudnak jönni, már csak a járványügyi veszélyek miatt is. A kutyák esetében viszont inkább azt látom, hogy ott a tudatlanság van a háttérben. Tehát ott olyan családoknál látni azt, hogy halmozzák az állatokat, akik valóban nem fölkészültek erre, nem is tudják, hogy milyen betegségek vannak, nem ismerik a kötelezettségeket. Tehát itt a legelső dolog, amire szükség van, ha tetszik az állatvédelemben véleményt formáló civileknek, hanem az az oktatás. Igenis, hogy föl kell készíteni az embereket arra, hogy az állattulajdonlás az milyen kötelezettségekkel jár.
Én úgy érzem, hogy nagyon messze vagyunk ettől. Kelet-Magyarországon egészen másképp kell hozzáállni ehhez a kérdéshez is.
Ugye most újra szerveződik az állatvédelem és sok minden az igazgatásban. Én bízom benne, hogy hamarosan, vagy akár középtávon ebből komoly munkák születnek, ugyanis van olyanra is gyakorlat, hogy egy kisebb régióban valóban házról házra járva oktatják az állattartókat, és ilyen régiókról beszélünk, amikre ön is céloz, ahol valóban egyéb problémák is vannak. Hosszú távon a megoldást mindenképpen az oktatás, a nevelés fogja meghozni.
Kinek a feladata ez?
Ez egy remek kérdés. Ugye nyilván az állam feladata az, hogy a társadalmat egyben tartsa, rendezze a dolgait, de a civil felelősséget nem lehet elhanyagolni.
Egyébként külföldön mi a helyzet? Hogyan állnak az emberek a állatorvosi díjakhoz?
Ott igazából megszokták azt, és akár hiszik a kedves hallgatók, akár nem, egy nullát mögé kell rakni a magyar áraknak. Ilyen árakon dolgoznak külföldön. Ott egy nagyon remek megoldási rendszer született, már évtizedek óta működik, az pedig a kisállatbiztosítási rendszer, viszont azt tudni kell, hogy annak az alapdíja is egy magas összeg, de pontosan ennek az elkerülésére, hogy hirtelen százezreket, milliókat kelljen kifizetni, ebben segíthet ez. És külföldön szinte nincs olyan kis állat, aki ne lenne biztosítva.
Miután hazaértem, leültem a számítógépem elé, és elkezdtem keresgélni, hogy vajon Magyarországon milyen kis állatbiztosítások vannak. Bevallom, kicsit elkeveredtem a feltételek között, ami hát nem szerencsés, mert a kis ördög mindig a részletekben van. Úgy döntöttem, szakértőt keresek. Felhívtam dr. Sajó Ferenc biztosítási szakjogászt, a RISZK24 biztosítási Alkusz Kft. Tulajdonosát. Tőle tudtam meg, hogy nálunk az önálló kisállatbiztosítások mondhatni még gyerekcipőben járnak.
A világon legelőször állatbiztosítást 1890-ben kötöttek Svédországba, lovakra és különböző haszonállatokra, és kisállatbiztosítást ugyanígy Svédországba 1924-ben kötöttek, ez már kifejezetten egy kutyusra vonatkozott. Magyarországon a II. Világháború után terjedt el első körben a lakásbiztosításokhoz kapcsolódó kiegészítő modulként. Az igazi áttörés akkor történt Magyarországon, ez a 2010-es években történt, amikor önálló módozatként is megjelent a kisállatbiztosítás. Innen datáljuk a minőségibb kiszolgálást és a jobb szolgáltatási fedezeteket.
Kevés olyan gazdival találkozom, aki azt mondja, hogy neki van biztosítása. Akinek lakásbiztosítása van, abban azért jobban megjelenik, de az, hogy valami külön biztosítást kössön, mintha nem lenne annyira népszerű vagy ismert. Jól látom én ezt?
Igenis, meg nem is. Valóban, amikor megjelentek ezek a biztosítások, ahogy általában a biztosítóknál egy új módozat bevezetésekor tapasztalható, hogy van egy kezdeti fellendülés, de igazából kártapasztalatok nélkül nem azt mondom, hogy vakrepülés, de nem tud megfelelő adatbázissal még dolgozni. És itt is az történt, hogy elég tágra nyitották a kapukat, sokan megkötötték a biztosításokat igen magas szolgáltatási ígérvényekkel, de hát aztán nagyon komoly károk is lettek, és idővel a biztosítók ezeket a termékeket egy kicsit visszafogták, és alacsonyabb limitekkel adták a piacra. Ez lehetett az egyik oka. A másik oka talán az, hogy nagyon sok kizárás jelent meg idővel, fajta kizárás is, és betegség kizárások is. Talán ez is elvette a gazdiknak a kedvét. Most azonban úgy látom, hogy újra egy jelentős igény mutatkozik a minőségibb szolgáltatás irányába, és vannak is olyan termékek a piacon, amely ezt átlátva jó kártapasztalatok mellett lehet ezeket a biztosításokat megkötni.
Milyen állatokra lehet kisállatbiztosítást kötni jelenleg?
Kutyusra és a macskákra. 4 nagy kártípusa van. Az első a baleset, a következő nagy egység ugye a betegség. Ugye ennek a legsajnálatosabb következő fázisa, hogy vagy betegségből, vagy balesetből fakadóan az állat meghal. Ez általában a prémium önálló kisállatbiztosításnak a moduljaiban található meg. És van egy negyedik nagy esetkör, az pedig a felelősségi károk. Az állat valahogyan kárt tud okozni harmadik félnek. Egy példa ugye, hogy kiszalad az útra, és ott valamely gépjárműben keletkezik például kár. Ilyenkor a lakásbiztosítás térített. 2 biztosító rendelkezik önálló kisállatbiztosítási termékkel.
Az én kutyusomnak olyan biztosítása van, ami lakásbiztosítás. biztosításhoz kötött, de a limit az meglehetősen alacsony, tehát évente 100 000 forint. Ez jellemző egyébként ezekre a biztosításokra?
Igen, ez abszolút jó felvetés. A lakásbiztosításnak az ide vonatkozó díját, hogyha arányosítom, ami mondjuk pár ezer forint, ehhez mérten mondjuk 50-100 000 forintos kifizetéseket lehet prognosztizálni, míg mondjuk egy önálló kisállatbiztosításnál 200-400 000 forint, illetőleg balesetből fakadóan a maximum ebben a körben 800 000 forint, tehát nagyságrendekkel magasabbak ezek a limitek. Egy 2025-ös statisztika alapján a magyarországi háztartások 71%-ában van kisállat, ami szerintem egy egészen magas szám. Tehát ezek azok a potenciális biztosítási ügyfelek, akik a biztosításban ugye megjelenhetnek. Na, azt gondolom, hogy az önálló kisállat biztosítás, ha a 107 000 forintos max kategóriát nézem, az nagyságrendileg havi 7400 forint. Ha arra gondolok, hogy ezek a házi kiskedvencek gyakorlatilag családtaggá váltak ma már, és 20-30 000 forintot ételre, tápra, bármi egyébre kifizetnek a gondos gazdák, nem hinném, hogy ez gondot okozna a maximális kifizetése, ezzel mondom, a 7400 forint a jelenlegi piacon legmagasabb szolgáltatási színvonalal vagy minőséggel rendelkező biztosító termékének a havi díjához képest.
Több olyan biztosítót láttam, aki azt mondja, hogy mondjuk 7 éves vagy 8 éves koráig lehet csak biztosítani az állatot, és tovább nem. Ezen a téren mi az, ami látszik?
Teljesen így van. A legkisebb belépési kor az a 14 hetes. Az átlagot nyugodtan mondhatjuk talán, hogy fél éves korától, 6 hónapos korától engedik a biztosítók biztosítási fedezetbe vonni. Itt nyilvánvalóan meg akarja várni a biztosító azt, hogy egy egészséges egyedről beszéljünk, kötelező oltások meglegyenek. A másik pontja természetesen, hogy meddig, amit ön is említett, átlagosan mondhatjuk ezt a 7 évet, 6 év is van, 8 és 1 biztosító 10 évet is ad. Lehet, hogyha majd a piac jobban nyit, hogyha egy úgynevezett veszélyközösséget ki tud alakítani a biztosító, én el tudom képzelni, hogy ez a kor emelkedni fog.
A Magyarországon sokkal-sokkal többen kötnének kisállatbiztosítást, akkor ez a kisállatbiztosítás a gazdiknak is jobban megérni?
Teljes mértékben. Sok-sok olyan szempont van, ami egyértelműen az új szerződők belépésével jobbá teheti, kedvezőbbé teheti a díjat és magát a terméket.
A hét gazdia.
Én gyerekkorom óta szeretem az állatokat. Mindig is volt kutyánk.
Rádúj Csaba, két vizslagazdia.
Erdélyből származom, Székelyudvar helyről, és akkor kiköltöztem ide Székesfehérvárra még anno szülőkkel, és már akkor volt a családba kutya. Kiköltöztünk Sárszentmihályra, nagy családi ház, nagy udvar, és akkor azt mondtam, hogy mindenféleképpen én Menhelyről fogok kutyát örökbe fogadni. Így is történt. Egy magyar vizslát fogadtam örökbe, ami szerelem első látásra, mai napig is nagyon fit, nagyon energikus, gyönyörű, szép, egyedül nagyon kis izgága volt, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor még egy, szintén lett egy vizsla, és első perctől elfogadta, és amióta ketten vannak, azóta nem lehet elválasztani őket. Nyitva maradhat a kapu, nem mennek ki, sokat kell foglalkozni velük, tehát nagyon sokat, nagyon meghálálják.
Csabának a munkája is az lett, hogy állatokkal foglalkozzon.
Egy jó pár éve egy kis cicát találtam az udvarba. Az anyukája szerintem ott hagyta. Elkezdtem nevelgetni, cumisztattam ugye. Ő azért eléggé olyan volt, hogy ment-jött, mikor már megnőtt, és ugye eltört a lába. Elhoztam a Koller doktorhoz. Ő egy itteni állatorvos, megműtötték a cicát, minden rendben volt, és hát ahogy elkezdtünk beszélgetni, látta, hogy nagyon szeretem az állatokat, és akkor mondta, hogy ha ennyire szeretem az állatokat, akkor tudok segíteni neki, és így kezdődött. Most ugye állatorvosi asszisztensként dolgozok, nagyon szeretem csinálni.
Hallottam, hogy akkor, amikor mondjuk kutyust visznek oda a rendelőbe, olyan szépen elkezd hozzá beszélni, mondja nekik, és hogy szépen megnyugszanak, egyszerűen, hogy elvarázsolódnak ezek a kis állatok. Hogyan jött rá erre, hogy így kell ezt csinálni?
Hát nem is tudom, ez úgy jött magától. Nagyon sok ilyen állatka van, a gazdik hozzák, és nem tudják lefogni. Például egy körömvágás, sőt csak akkor vállalják be az ilyen körömvágásos dolgokat, amikor ott vagyok, mert valahogy nálam megnyugszanak. Tehát én ölbe veszem, és teljesen megadják magukat. Én úgy gondolom, hogy azért az állat nagyon érzi, hogy hol van biztonságban.
Mindenkinek vannak kedvenc történetei a saját állataival.
Elvittem őket a Sárszent Mihályi tavakhoz többször ugye sétálni, sokat játszottunk, járkáltunk ott, leültettem őket egymás mellé, egy fotó erejéig, és a nagyobbik átölelte, szó szerint. Két első kezével átölelte a kicsit, és ez annyira megható, meg annyira szép pillanat volt, és tényleg annyira szeretik egymást, nem lehet őket egymástól elszakítani.
És ez a két kutya mit adott az ön életéhez? Mert látom, hogy ragyog a szeme, és borzasztó vidáman mesél róla.
Őszintén nekem boldogságot. Azt a szeretetet, amit az állatok adnak, azt nem lehet elmondani. Egyik ismerősöm mesélte, hogy neki is van két kutyája. Benti kutyusok, ő is nagyon szereti az állatokat, és akkor munkából megy haza, bemegy, a két kutya, az leüti, annyira örül neki, a férje a tévét nézi, a gyerekek a telefont nyomkodják, tehát hogy milyen szeretet van bennük. Egy kutyusba nem csalódik az ember.
Kedves hallgatóink, Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorunk mai adásának végéhez értünk. Továbbra is várjuk leveleiket, írják meg saját történeteiket, kérdéseiket, mindazokat a témákat, amelyekről szívesen hallanának. A Hét Gazdia rovatba is várjuk javaslataikat. E-mail címünk ékezetek nélkül szótlanokhangjan@mtva.hu. Zenei szerkesztőnk Radics Zsuzsa, és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő hét szombaton is várom Önöket. Akkor az ivartalanítás ugyancsak megosztó kérdéseit járjuk körbe. A felelős szerkesztőt, Benkő Andrát hallották.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.